2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érseket 7 pajzsadíjjal tüntették ki, közölte Zsuffa Tünde, a főegyházmegye sajtó szóvivője. A bíborosnak a kitüntetést a budapesti prímási palotában adta át Horváth Béla, a díj alapítója, kurátora, és Sajgó Szabolcs jezsuita pap, jószolgálati nagykövet. Erdő Péter az elismerést a katolikus tanítás és élet tisztaságának tudós szolgálatáért és védelméért, valamint a Kárpát-medence és Európa nemzeti katolikus egyházai közötti híd szerep betöltéséért vehette át. Sajgó Szabolcsnak a közleményben szereplő laudációja szerint a 2002-ben alapított díj célja azoknak a még élő egyházi személyeknek, papoknak, szerzeteseknek az elismerése, akik a kommunista diktatúra alatt az üldöztetés éveiben hűséggel kitartottak hitük és magyarságuk mellett úgy, hogy ezzel példát adtak a mai nemzedéknek is. A Parma Fidei, azaz a Hit Pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla, volt MDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. A díjat Erdő Péterrel együtt eddig 31-en kapták meg. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni, jelentette be a pénzügyminiszter Budapesten. Kármán András elmondta, a Kiriakos Pierakákisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete az Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről, illetve arról, milyen lépések szükségesek még, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon. A megbeszélésen az euróhoz vezető út egyes kihívásai mérföldkövei mellett szóba került az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége, az európai versenyképesség javításának lehetőségei, ezen belül különösen a tőkepiacok fejlesztésével kapcsolatos kérdések is, közölte a pénzügyminiszter. A Szunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal, a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, valamint zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaznak a közleményben. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható, nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. Elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy adott bázisban az országgyűlés elnöke, közölte a politikus. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen, mint fogalmazott, az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más erőt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egy negyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Sport. A jégkorong Erste Liga egyik legponterősebb hátvédjével, Nikita Usztinyenkóval hosszabbított szerződést a Debreceni Egyetem csapata. A 31 éves fehér orosz védő 2024-ben érkezett Debrecenbe, ahol a második Erste-liga a szezonjában is aktívan termelte a pontokat. Az alapszakaszban 32 mérkőzésen 7 gólt lőtt és 19 gólpasszt osztott ki, még a negyeddöntő során 7 meccsen 1 gólt szerzett és 5 asszisztot jegyzett. Ustjenko a 2025-26-os idényben a liga negyedik legtöbb pontot szerző hátvédje volt. A Deac az elmúlt két szezonban magyar bajnoki ezüstérmes lett. Végül az időjárásról. Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Nyár van, ilyenkor divat a falunap, főznek, sütnek és a főzőversenyek. Versenyek, amelyeknek elmaradhatatlan szereplője a zsűri. A következő órában Csetneki László gasztronómussal, a Szabadtéri Lovagrend kancellárjával beszélgetünk.
Nem csak a gasztronómia szempontjából is, hanem az világot is szeretném látni, milyen ételek vannak Kínában, milyen ételek vannak Amerikában és egyéb helyen. Meg mondjuk köztudott az a gasztronómia szempontból Amerika egy katyvasz, mert ahány nemzet van, annyi étel van, népessége, ott a Mexikó, az olasz, a Amerika, minden. Kimondott amerikai konyha nincsen, viszont mindenhol lehet enni. Voltam egy utcában, ahol 40 étterem volt egymás mellett, úgyhogy volt látnivalóm. Kimondott ízeket, hát... Amit kóstoltam, jó volt, de nem tudtam mi az. Szóval voltak ott olyan ételek. Az ételes érdekesség pedig Kínában volt a legnagyobb, ott aztán mindent. Tényleg úgy van, ami mozog, azt kirántjuk, megsütjük, ami nem mozdul, az meg a fűszer. Szóval ott aztán minden volt. De hát enni kell, pláne olyan embereknél is. De a lényeg az, hogy megjártam mind a két utat, és nekem tetszett, elértem, adtam magamnak egy piros pontot, mert azért elég messze vannak ezek a tájegységek, úgyhogy el tudtunk menni. Életcél. Most már úgyis nyugdíjas vagyok, itthon vagyok, ráérek.
No, de hát a nyugdíj nem azért van, hogy nyugodjon az ember. Olvasom ott a Facebookon, hogy már hirdeted előre a különböző eseményeket, ott a kövesdi lábatlan csukot, akkor a kácsi vadfőzőt, egy párat már.
Nagyon jó, hogy mondod a lábatlan csukot, mert a kövesdiek nem tudom emlékeznek rá, 12 évvel ezelőtt egyszer próbálkoztunk ott a kavicsostó környékén csinálni egy lábatlan tyúk verset. Ezt a közönségnek, illetve a hallgatóknak el is szeretném mondani, mi is az a lábatlan tyúk. Hát úgy egyszerűen mondva egy töltelék, bővebben kifejez egy régi magyar népies étel, amikor ugye a zsömlét beászatták, petrelítettek hozzá, tojást tettek bele, megfűszerezték, volt, aki még a májat is belekapargatták, összegyúrták, és akkor volt, aki a levesbe, a húslevesről van szó, és a celofánba tekerték, és a húslevesbe belefőzték, de úgy, hogy a leves nehogy megzavarodjon tőle, és utána ezt felszeletelték, és köretként adták a főtt húshoz, meg az őcséghez. A magyarok úgy csináltak, hogy feltörték a tojást, és akkor úgy törték a végén, hogy vissza tudják tölteni. Megmosták, kimosták, és utána ezt a töltelékbe eltöltötték, és egyszerű zöldséglevest belefűzték, és ezért hívták ezt lábatlan tyúknak tulajdonképpen.
A tojás miatt?
A tojás miatt volt a lábatlan tyúk. A tölteléket mindenki, én nagyon szeretem. A pesti szakács haverjaim például nem is ismerték. Amikor először jöttek egy bogácsra hozzám, akkor csak lestek, most ott álltak sorba, hogy jaj, de jó, mi ez? Ők nevettek. Tehát ahányház, annyi szokás, úgyhogy most már ők is ismerik ezt. És ezt a lábatlan tyúkot szeretnénk mi Mezőkövesden, a Matyókert klub felkérésére, ők látnak benne fantáziát, akkor is segítettek, most is, hogy úgy néztük a helyet ki, az időpontot, hogy augusztus 1-e egy szombat, és akkor az, hogy nyugodt van, még az ünnep sincs, már a régebbiek elmúltak, és augusztus 1-én szeretnénk ezt megcsinálni. Úgyhogy mindenkinek kéne fűzni egy lábatlan tyúkfélét, ahogy ő gondolja, meg közben bográcsost is, és akkor egy ilyen főzőversenyszerűséggel vennénk.
Nem véletlenül vagyok itt, mégpedig azért nem véletlenül, mert eszembe jutott, hogy hát ilyenkor nyáron a jó melegbe mindig csak szépen bogrács mellett lehet látni az embereket, annak ellenére, hogy meleg van, de hát estére csak lehűl egy kicsikét. Hát a szabad tűzik Lohengrinnek a kancelláriát, csak meg kellene szólaltatni, hogy mit érdemes ilyenkor kint főzni. Na most sok mindent gondolom, de egy pár olyan dologgal készültél, amit inkább vezeste. Jó?
Igen.
Hogy folytassuk?
Igen. Tehát nagyon okos, mert tulajdonképpen most a mai főzőversenyek, meg ilyen főzések, meg ilyen bográcsba, nyárson, roston, tárcsán sütések, ez egyfajta mai szóval élve meeting lehet. A csapatok összejönnek, kiengedik a gőzt, ahogy egész héten dolgoztak, meg már régóta kis szabadság, itt tudnak főzőskérni, elbeszélgetni, kocintanak egyet, és ezekkel a kocintásokkal, meg a beszélgetésekkel, szoktam mondani, zárója megváltják a világot, és új emberként érnek vissza aztán való hétre. Na most tudni kell, hogy nagyon sok helyen van főzőverseny, hát egy párat mondjak, hogy a pacalfőzéstől, a körömpörköltől, a lecsósoktól, bár ide zárójelbe betenném, mert meg mindig eszembe jut valami, most például az jutott eszembe, hogyha régebben nem volt pénzünk, összedobtunk egy lecsót. Na most, ha ezt ma összedobunk egy lecsót, akkor nem marad pénzünk, olyan árakban mentek el ez a paradicsom paprika, na de zárójelbe zárva, és akkor menjünk tovább. Ezek a főzőversenyek nem csak azért szépek, mert meetingszerűen családot összetartja, hanem egymást tudománya is. Minket mindig hívnak zsűrizni, mert legtöbb helyen volt, ahogy a házi néni, a óvónéni, vagy nem tudom, valakit elkértek a konyháról, hogy zsűrizze, de mindig össze. Persze van, te ismerős, az hasonló. Mi viszont szakszemmel nézzük, mert mindig kérdezik például tőlem, hogy hogy lehet 50 pörkölt közül megismerni a 49-dik, hogy jó-e vagy nem. Ugye én már túl vagy például 500 versenyértékelésen, már egy kis tapasztalat van. A Covid alatt számoltam összes, amit kóstoltam ételt idáig 100 000 féle étel. Azért ez nem kis számít az emberre, még ha nem akarja, akkor is tapad rá némi tapasztalat, és az ételeknek mindig megvan az alapja. Mondtam, hogy dekával sem szabad több fűszert tenni, semmilyen bográcsos ételbe, de semmilyen ételbe egyáltalán, ugyanis csak rontja. A belevaló mennyiséget, és ne kutyuljunk, ne tegyük bele horvátozzuk fűszerkertjét, mindent, amit találunk bele, mert akkor elrontja. Volt olyan gombafőző verseny, gombás ételek versenyém, ahol beletették rengetegféle gombából pörköttet csináltak, a tinaróból, az okagombából, csipelge gombából, és a végén még tett rá egy kis, amit a földből ásnak ki, hogy is hívják ezt a gombát, ami földből ásnak ki, a kutyák találják meg. A disznó is kitúrja például, ezt a szarvasgombát egyébként úgy hívják, a szarvasgombát, csak a disznó megeszi, a kutya meg ott hagyja, és a végén tesz rá egy kis szarvasgombát reszelt a tetejére. Hát ehetetlen lett. A tinóró gomba szinte fűszernek számít, annyira erős fűszer, növény. Szarvasgombára azt mondjuk, hogy egy 50 adaghoz egy leheletnyi vékony reszelet pont elég, ha kettőt teszelünk, már az is ehetetlen létezik. Ő belefőzött egy csomó mindent. Úgy, ahogy volt, úgy kikelt, senki nem tudta megenni. Tehát tapasztalni kell az ízeket, meg kell kóstolni. Mindig is mondom, főzünk, ne szégyeljük, 5-6-szor is kóstoljuk sózás előtt, sózás után. Például sóval, só nélkül az étel ízetlen. Nem azt mondjuk, hogy nem jó az étel, hanem ízetlen az étel, mert a só fogja össze az ízharmóniát, és ha egyszerűen csak egy központi jó ízt érzünk, az már jó étel. Tehát, és viszont rengeteg sónk van, mert a erdélyi sótól kezdve, tengeri sótól kezdve, finomított sótól kezdve, a jó öreg asztali sótól kezdve, rengeteg fajta, ki miért használ. És azoknak mind más íze van, másképp hat rá az ételre. Tehát kóstoljuk meg, és utána, amikor rottyant egyet a sózás után, akkor kóstolom, és akkor már tudom beállítani, hogy mennyi. Se több só nem kell, de kávás se kell több só, de kevesebb só legyen, mert akkor tényleg, mint ahogy mondtam, ízetlen.
Nem mondtam teljes mértékig el. Több helyen voltam mostanában, különböző fesztiválokon, az egyik helyen Laszka fesztivál volt például Kazáron, a másik helyen Torta, a harmadik helyen a Hurka Pite fesztivál. Tehát olyan sokféle fajta, de mondom, hát az meg, hogy Csetne Kirászló meg ne szólaljon ezekhez, az nem illő. Hát évek óta ismerjük egymást. Eszembe jutott ott Kazáron, hogy csupa fehérben voltak azok a zsűri tagok. Mondom, miért vannak a szakácsok fehérben? Agyaltam egy kicsit, de hát mondom, inkább megkérdezem, hát ők nem szakácsok, hanem inkább már zsűri szakácsok, de mester szakácsok is kötelező fehérben lenni.
Csak egyszerű, hogy ehhez hozzászok, csak egyszerű, hogy a tisztaság színe a fehér.
Ja.
A szépség színe a fehér. Ezért vannak mennyasszonyok fehér ruhába, mert tiszta a lelkük, tiszta a színük, de a szakácsok is tisztára. Hiába olyanok sok kormos edénnyel dolgoznak, akkor is fehér a tisztán. Bár most már a szakácsok megkavarják, és a nadrágok nekik is, a hivatalos szakács nadrág az ilyen pepita, ilyen kockás, apró kockás, de a fehérséget azért használjuk egyrészt, hogy kiemeljen. Aztán vannak is szakácsrangok, hogy séf, susséf, zöldséges szakács, kisegítő, séfhelyettes, aztán mindenféle rangok vannak. Erről jutott eszembe egy történet, hogy egyedül a Mátyás király korát, ugye a királyt mindig megsüvegelték, egyedül a szakácsnak nem kellett levenni a sapkáját a király előtt, mert ő főzött neki, ugye. Igaz, hogy amikor nem jól főzött, akkor levágták a fejét, úgyhogy észnék kellett neki is.
Nem kellett sapka már.
Akkor már nem kellett sapka. Mert jut is eszembe egyszerű. Egy illető elment kimaradásra, feleségével megbeszélte, hogy jó, jövök anyukám, nem sokára haza. Igen, ám, de eltelt idő, éjfél után megyen haza. Jó, eléggé ittasan. Mi az első dolga a férfi embernek? Hát hazamegy, óvatosan Lábujjhegyen elmegy a hűtőszekrényig. Kinyitja a hűtőszekrényt, hát valamit enni kéne. Jelszóval nagy szetli ott beírva, kézzel ráírva, hogy szomjas már nem lehetsz, a vacsorád meg a szakácskönyv 26. oldalán található.
Na akkor nézzük meg.
Akkor menjünk sorba. Jó.
Jó.
Akkor lesznek most, nem sokára lesz a karancslapújtő, az ugye Salgótarján mellett van. Ez salgóételek, illetve hát ott ilyen palócételekről van szó, mert ők azt palózgulyás, meg egyéb ilyesmikről, de nem csak ott bográsba főznek, ott is rengetegféle nemzetiség van, és azok mindig főzik a saját ételüket, bár a cigány ételek a legjobb ételek. Úgy tudnak főzni, hogy a kalappal előttük, mert valahogy a tízdek a jó is mindig belecsempészik. Néha átbillennek, mert ők nagyon szeretik az erős paprikát. Erről a közösséget, ha érinti, vagy érdekli, és szívesen elmondanák majd, hogy hogyan is mérjük az erős paprika erejét, meg ilyesmit. Na de visszatérve ehhez, hogy olyat is hoztak ezek a cigányfutó pontosan, az a nemzetiség, hogy hoztak egy jó 50 fokos pálinkát, azt televágták erős paprikával, majd leszűrték, és kínálgatták az ember. Csípett is, meg erős is volt. Tehát 50 fokos már az elég erős pálinka, meg hozzá egy méreg erős ívés. Szóval többen rosszul lettek ettől. Na de utána nem sokára hívtak Hajdúböszörményben, hogy beszéljük már meg az ételeket. Mi van a spajzba, Hajdúböszörményben tartok egy előadást, ott a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület hívott meg erre, és akkor összehívják, ott nem csak a tagiságait meghirdetik, hogy sok helyen lesz ilyesmi, és akkor megbeszéljük, hogy mi van a spajzba, mi volt a paracsint elődje, mert ugye nagyon sok idősebb azt mondja, meg majdnem mindenkinek van unokája, és annak, amit kér először nagyitól, vagy déditől, palacsintát süssé nekem. És akkor ezzel mit kezdjünk, hogy legyen gyorsan palacsinta, erről külön előadásom van, hogy a kezdetektől a mai napjáig hogy fejlődött, mert higgyék el, hogy a palacsinta szinte minden országban feltalálható. Nagyon sok helyen másképp csinálják, de ők is palacsintának hívják, de az ő nyelvükön, tehát hogy nalecsnik, aztán az orosz nyelveken is megint más hívják, de a franciák capsuzetnek hívják, repnek hívják a palacsintát, és én magam szerint is, hogy igazi egyszerű, és olyan ízesítéseket lehet tenni a palacsintába, hogy a befejező fogásnak igenis nagyon finom. Mert én szerintem mind a mai napig, mint ahogy a franciák azt mondják, hogy egy kérdés után sajtot kell lenni, különleges sajtkóstolót tegyünk be a evéd végére, én meg azt mondom, tegyünk be egy palacsintát vagy süteményt. Igenis, egy sütemény jár minden evéd után. Aki azt mondja, hogy nem szeret, ez letagadja, mert azért jó esik az emberek. Nem csak a sós, hanem mindenféle. Ott vannak a házi sütemények. Ki emlékszik rám a hatlapos karamellkrémmel töltött, a kiskunyhóra, a mandulaszemre, a hájas tészták sokaságára, a kis diós kosárkára, meg hasonló. Olyanokat tudtak csinálni a mamák, hogy lelkalapva. Te, hogy Szegeden kám sose felejtem. Mindig nekem volt ez a hatlapos, amit a tepsinek a tetején sütöttek a lapokat, és utána ő karamell a krémmel ragasztotta ezt össze. Ez mindig majd másnapra jó, hogy harmadnap, amikor ez a karamell a krém megpuhította, és akkor francia, nem is mondom, milyen krémesnek hívta, hadikrémesnek hívta, vagy hogy mondta ő, de a hányház annyi szokás. A lényeg az, hogy feltette a szekrény tetejét, hogy ne találjuk meg. A bátyám, a ketten voltunk rá, de mi mindig megtaláltuk. Az ő 2-3 nap után, jaj, gyerekek, milyen finomság, nézi, akkor már megtaláltad. Alig maradt belőle, egy kicsit, mi rájártunk. Ez azt jelenti, hogy tette, hogy nagyon finom volt, azóta is az a kedvencem. Nem tudom, tudja a kedves hallgató, mi is az a pompos, a töki pompos, mert miért volt ez a töki pompos? Ez egy kenyérlángos langaló, vagy hogy is mondják, nem tudom, langaló talán mindenki ismeri, a kenyérlángos elődje, és Tök nevű községbe csinálták, és akkor ezért töki pomposnak hívták a langalót. Régebben, amikor kemencébe sült a kenyér, nem csak a langalót csináltak, lángos csináltak, kis mini cipókat, és a kisgyereknek, amikor készen volt, hogy tettek vagy 5 darab, vagy 10 darab ilyen 3 kilós kenyeret, ami elállt 2 hétig is, vagy 10 napig, ahogy szoktak sütni a sütések között ez az időt, és érdekes, most eszembe jutott, hogy miért nem áll el például itt a bóti kenyér, a sima kenyér. 5 nap múlva már akárhol tiszta, mondom, már penészedik. Nagyon már még 10 napig elállt, azt nem tettek rá csak egy konyharuhát, egy kendőt.
Hát ezt megutassuk, mert azt hiszem nehéz lenne, de hát ebbe nincs élesztő sokszor, ha van is kevés, meg hát gondolom a liszt minősége, sok mindentől függ, gyorsítják.
Nem rossz már, hogy akartam
nem kell ott, vagy keresztik egy napig, hanem egy óra alatt meg kell, és akkor utána pedig már nem kell, mert másnapra tényleg...
Ez olyan, mint eszembe jutott a régi-régi disznóölések, ez már nincs is, szinte el is tűnt, amikor a disznóölés egy falun, egy tanyán, egy kis településen igazi családi ünnep volt. Előtte 2-3-5 nappal készültek. Az asszonyok meggyúrták a tésztát, csigatésztát csinálták a húslevesbe. Megvették, emlékszem mindig, a majorannát, ugye, és kitették a kemence, a bubos kemence körbe, hogy hagy száradjon, és mondjuk tudják majd beledörzsölni, aztán össze a véres hurkát mindig kenyérkockák, zsömlekockákkal, a zsömlekockát meg kellett szárítani, meg kellett pirítani, és úgy ment bele a véres hurkába. Aztán rizsát meg, mindjárt bekészültek, és utána aznap, amikor a disznóülés volt, ugye, hogy is kezdtük, disznófogás, megfogták, megszúrták, akkor megperzselték, tehát vér kiszedték, megperzselték, és a perzselés után, amikor jó volt, akkor kapta a körmös pálinkát a böllér a körömbe, amikor már le tudta zenni, abba kapta az első pálinkáját. Mert ugye forradott még ilyet, de pálinkát először, hogy meg nem szúrja, mert ugye a disznó az mozog, addig nem kapott. Azután, amikor megvolt ez a dolog, akkor az, hogy már gyűjtötték, azon, amikor felbontásra került a malacka, akkor szedték a zsíros húsokat, az orjalevesbe való húsos csontokat, aztán jaj, ebbe töltött káposzta, jó zsíros legyen, meg hús is legyen rajta, daráljuk be, aztán félretették a kolbászó való, teljesen tudták, szóval mindenkinek megvolt a maga dolga. Danybamán volt az intézkedő, na, te csinálod a hurkát, mondjuk a májas hurkát, senki más nem szólhat bele. De te is felelsz érte, mert régebben úgy jártuk, mit tegyek még be, ott tegye bele, hogy is volt. Na még, úgy adottották, mindenkinek más volt a száj, de mindenki mondott, valahogy betartották, na, ebből tanulva csak egy ember csináltam. Olyan, mint például a tepertőfűtésnél valaki odaül a tepertőhöz, ott is vannak sok, hogy tegyünk bele tejet, ne tegyünk, hogy indítsuk meg. Ez is már csak részletkérdés, de ott kell állni fölött és kavargatni kell, mert különben nem lesz olyan finom az igazi tepertő. Annak is meg volt kijelölve, hogy ki csinálja hasonló. Aztán az esti vacsoránál az volt a legnagyobb ünnep, család apraja, nagyja ott volt. Nálunk még jöttek ilyen pócurkának, hívták annak idején ilyen kéregetők, akik jönnek, hogy egy kis hurkamaradék, egy kis zsír, amit már ki akarnak önteni, kis ezt, kis az, hogy kapjanak egy kicsit. Na meg ott volt a kóstoló, egy csomó kóstolót el kellett vinni, és utána az visszajött, mert mindig, amikor disznót ölt, valaki visszahozta. Olyan szép kaláka jött össze, hogy egyik ember segített a másiknak, és összefogtak, és szinte az egész falu ismerte. Igaz, akkor még talán sok helyen kerítése volt, kapuse volt, nem hogy zárkodni kelljen, de az még más világ volt, ugye. Na most visszatérve megint a főzőversenyre, mindig elkalandoz egy kicsikét, nem tudom, a kedves hallgató unja-e vagy nem, de...
Az a jó, hogyha nem ülünk itt, hanem elkalandozunk.
Nem csak a főzőversenyre.
Kínától New Yorkig, a dollártanyáig.
Ha már itt jártunk bent a főzéseknél, akkor nézzük már be a spájzba. Egy falusi, tanyasi spájz egy idegen csodájára járna. Az olyan volt, hogy olyan típusú éléskamra volt, ahogy nem csak a befőttek, savanyúságok, száraz tészták, hanem ott volt a lecsó, ott volt a disznóléskor eltették, ugye lesütötték a mondjuk a tarját vagy az ódalast, és betették a kis üveg, betették rá a zsírt, megdermett megint, mert a zsírral tartósítottak. A bödönbe például úgy tették a zsíros bödönbe az aját tepertőt, zsírral megdermett, akkor rá sült ódalast megdermett, aztán rá húrkát vagy kolbász rá, és ahogy fogyott, anyám mindig az, ajaj, elértük a sültódalas, akkor ma krumpli főzelék lesz sültódalassal. Nem kellett menni bordba se nekik, sehol sem, mert minden ott volt kéznél. Tehát ilyen, azok mellett ott voltak a gyógynövények. Ha hiszik, ha nem, hát nálunk ki volt dió, levél, zöld dió, zöldbe tették el, de megszáradt, de nem volt, hogy külön is gyógyereje volt. Nem csak a margaréta, meg a cickafarok, meg ilyesmi, befőttes, fel voltak téve. Ma már ilyeneket nem használnak, már régen mondtak, fűben fában az orvosság, és tudták nagyon jó, hogy útilapot tegyél rá, margaritát, vagy ezt gyermekláncfűvet, vagy azt főz meg teának, mindenre volt gyógyszerük, úgy tudták ezeket, nem mentek orvosságért, mert éppen minap néztem még be a fiókban, nálunk az, a gyógyszeres fiókban, hogy összegyűlt egy csomó gyógyszer, de minek? Mert ugye felírják, az ember kiveszi, mert meg akar gyógyulni, és egyszer csak ott maradt egy fél fióknyi használaton kívüli gyógyszer, mert le nem jár, mert én meg gyógyszer 5 évig is eláll, de akkor is minek ad nekem oda? Én már gondolkoztam, hogy javasolni kéne, hogy nem lehetne ebből egy-két szemet csomagolni, de mondták, hogy nem, mert akkor nem tudják a használatutasítást. A mai világban lehetne, adnak rá egy linket, és akkor odaírják, hogy mire jó. Na mindegy, mindig elkanyarod valamelyre.
You coax the blues right out of the horn, May. You charm the husk right of the corn, May. You've got the banjo strumming and blanking on the tune to beat the band. The whole plantation humming sings, you brought Dixie back to Dixieland. You make your Louis feel like the king, May. You make the world where live it in swing, May. You make the old manola tree blossom at the mention of your name. You special fascinational, prove to be inspirational. I think you're just sensational, May.
bográcsozás kint a szabadban, és hát versenyeken azért általában szabadtűzi lógoknál akácpával vagy tölgypával melegítenek, fűtenek, nem gázzal. Gondolom a zsűrizéskor azért ezt is figyelembe veszitek, hogy bizony más az illat annak az ételnek, hogyha nem gázol van.
De nem úgy veszik figyelembe, hanem maga a főző ember, a főzőmester az már úgy tudja, hogy mit lehet. Például egy olyan fadarabban ne tüzeljünk, ami be volt régebben festve, mert az még az étel is átveszi, hiába bográsban átveszi illatát. Olyan egy szöges régi megpenészeres fával se fűtsünk, hanem azt túlfogjuk, hogy milyen kemény fa, bükkfa, vagy egy fenyőfa is elég rá, hogy csak fellobbanjon, mert itt nem csak a bogrács alatti főzés, de amikor például nyársalunk, ugye nagyon népszerű Magyarországon nyársalás, vagy egy ilyen tárcsán, vagy rostonsütések például a grillezéseknél, nagyon kell tudni, hogy milyen fát. Hát egy fenyőfából nem fogunk tudni parazsat csinálni, mert például igaz, hogy a szalonnát is parázsolunk, a legjobb sütni, mindig beletartja a lángba, amikor sütik, de olyankor, amikor parazsat készítünk, tehát a pácolás, ha már ide jöttünk, akkor elmondanám gyorsan, hogy az egyszerű grillezés, meg a tárcsán sütés, egyik a vaslaphoz támaszkodva sütünk, másik meg egy rácson süti meg, és a grillezésnél nagyon fontos, hogy bepácoljuk. Milyen pácok vannak? Száros pácok, nedves pácok? Ki mit akarja, de mindenképpen kezelje egy kicsikét, ott van szerencsétlen pulykahús. Abszolút nulla íze van belőlről. Ha nem teszünk valami páclevet, vagy pácot, vagy bekenjük mustára, vagy valamit teszünk hozzá, vagy egyszerűen olajba, fűszereket teszünk, babérlevél, stb. Ne soroljam, és abba hagyjuk egy napig, vagy a sima szelethúst is például, mondjam a tarját, vagy a lasszipecsenyét, vagy valamit, hogy fokhagymás tejbe áztatjuk be, és ott tartjuk egy legalább 5 óraig a hűtőszekrénybe, akkor már kap egy kis ízesítést. Mondjuk a lasszipecsenyét, meg a tarját illik, illetve hát a tarjából illik csinálni, nem szelet naturból, vagy szomból, vagy valami ilyesmiből nem érdemes csinálni, mert akkor nincs jó íze. Én például személy szerint a karajhúst a csontosan szeretem, hogy leszeletelik, mindenki a karajból kiveszik a csontot, jó a húsos csont a levesbe, de az jó az, hogyha csont együtt le van vágva, és akkor csontosan fogják megcsinálni azt nekünk, úgyhogy sokkal jobb íze van.
No, hát egyébként főképp ugye szabadtűzön a bográcsosak leginkább vad ételek, vagy sertés. Marhát nem nagyon látok általában, az nehezebben.
Nagyon jó megfigyelés. Két dolog van, egyik a marhahús, hova mentek el az árakány? 5000 forint egy kiló sima marhahús, amit pörkörnek használom, vagy 7000 forintnél láttam. Az, hogy a BSZ-n már 10000 forint, ott már így beszélünk róla, meg egyébként sokkal több, egy marhapörköltet legalább 3 óráig főzök, mikor a sertés 40 perc alatt készen van, meg a csirke pláne, hasonló, meg másabb a díz. A marhahús egy ünnepi ételek közé soroltuk, és akkor meghagytuk a bélszínűt, a steket magyarul, annak nagy vendéglátói szinten, mert otthon nem hiszem, hogy valaki csinál, de hát gondoljunk vissza például a tatávíztekre. A fiam az Isten sem akarta megenni, hát ez nyers hús, nyers tojása hasonló, kentünk neki egy pirítós kenyere, hát az nem olyan rossz. Tehát mindig először, amikor látjuk valamit, kóstoljuk meg, és utána nyomjuk róla véleményt, lehet, hogy ő idegen számára, és ha megkóstolta, teljesen más. Egyébként okos gondolat, mert most például azért biztonság kedvéért ne felejtsenek el hétvégre mandula szemet, kis hunyhót, hatlapos, a hatlapos ütemény, ez a krémmel töltött, aztán, hát nem tudom, tudnak-e szerezni most hájat még, a hájas tészta mindenféleképpen, aztán a régi magyar étel, amit nagyon sajnál ki fog menni lassan divatból, a rétesektől. Dédmamák nagyon jól tudták azt alapon kinyújtani ezt a rétesre, vékony tésztára, aztán mindenféle tőtelik, legyen ez diómák, akármi, túró, valami, az már tőtelik szinte nem is volt érdekes, de magát azt a tésztát megcsinálni, azt felgalni, abroszba tették, és úgy hajtogatták fel, hogy ne, hogy kiszakadjon végül is, az igazi nemzeti kincsé kell tenni. Bár én a hájas, a jó szilvalekváros hájas tésztát is betenném, mert amikor jól van készítve a hájas tészta, és akkor vigyáznak rá az asszonyok, még van a 6-8 fajtogatás, és ugye forró késsel vágják fel a tésztát, és utána úgy fogják betölteni, úgy teszik be, ezt azt teszi ez a forró kés fele, hogy utána szét fog nyílni a hájas tésztám, és szinte a lapokat látom. És egy jófajta régi szilva lekvár, vagy a régi a fadoboz bárótok, az a lekvár vegyes gyümölcsíz, azok ezeket megtölteni, ami nem megy ki, meg sem a lekvárt hiába teszek bele, bár épp minap csodálkoztam, kaptam egy 7 decis, az a befőttes üveg, és abba rá volt írva, hogy 4000 forint egy 7 decis, nem szilva lekvár volt, hanem sárga barasz lekvár, 4, hol tartunk, 7 decis, szóval ilyen árak vannak, úgyhogy nagyon meg kell gondolni ezeket a dolgokat. De visszatérve a kácsi főzőversenyre, itt most is általában 40 csapat közül indul. De volt már olyan vadásztársaság, kijöttek és 40-en voltak, voltak, akik 50 kísértel voltak, aki harmad magával, de mindenki jön, és kicsikét kocinga, beszélgetünk, kedvet fogunk, megint találkozunk jövőre, hasonló. Öröm rájuk nézni, mert ők is kijelölnek, bekóláznak ők a végére, rendesen kocingatnak, de aki ki van jelölve, azt mondtuk, hogy az négy jobb másokra be szeretnénk az ételt is megkorsolni. Oda figyelnek. Mert ugye az ételt, hogy tálalják, nekünk is megkérjük most már a zsűri nevébe, hogy szíveskedjenek feldíszíteni, mert először ugye ránézünk, a szemünkkel étkezünk. Nagyot nyelünk, hogy hú, ezt nekem meg kell kóstolni. Csak úgy elég hangjadnak, mi anyag tányérba, azt megkóstoljuk, mondtam, az ízeket azt, hogy keresünk, de ha ránézünk, feldíszítjük, nem Jurassic Parkot kell rátenni, kifaragni mindenféle paradicsomból, meg almából, hattyút, meg ilyesmit, ilyesmi nem oda való, az a artisztikához való, de ott az ételek megadják a módját. Néha olyan ételeket sikerül csinálni, nem tudom, lehet, hogy hoznak magukra egy valami profi szakácsot, mert olyan körülmények között megcsinálni és úgy feltállalni, vagy 3-4 csap minden évben van, akik szívesen beszélgetnék velük, hogy hogy csinálták, de hát az ő dolguk, ez szabadtéri főzőverseny.
Hogy is zajlik le ez? Akkor van az első, amikor összeáll a zsűri. Ugye általában úgy szokott, hogy 1-2-3 szakember plusz egy társadalmi. Azt be kell vonni, vagy polgármester legyen, vagy bár, vagy egy képviselő.
Nem mindegy. Politikát nem vagyunk hajlandók, én legalábbis nem vagyok hajlandó.
Most nem erről szól, a metodikáról, akkor ott van a csapat, akkor az első kör az a szemrevételezés, ugye? Amikor végig mentek, megnézitek, hogy milyen körülmények között, milyen
akkor
módon.
Akkor menjünk pontunkért. Ezt akkor... most köbben. Első pont, szemrevételezés. Megalakult a zsűri, ki tudja honnan, mindegy, mi legalábbis úgy csináljuk a zsűri részéről, hogy a csapatokat megvárjuk, még elkészülnek, csinálnak is asztalt, terítgetik, pofozgatják az asztalt, rendbe tartják a tüzet, kezdik az étel főzését. Na most mi körbe megyünk, és azt is nézzük, hogy milyen, megpucolt a hagymán szanaszét, ha ingált a magunk körül, akkor szólunk neki. Kik a szájába kavalgatja a pörköltet, mondjuk neki, hogy én nem szeretem a cigarettahamus pörköltet, akkor elszégyeli magát, félre elviszi. Tehát magyarul úgy főzöm, mintha otthon magának vagy a családjának főznek. Nem kell se plusz, se mínusz. Tehát nem kell megszifrázni, de azért tisztaságot adjuk már meg, ne nyújjuk a húshoz olyan kézzel, tegyük már a tisztába a vágódeszkát meg. Tehát ők ezt nagyjából már be is tudják tartani, bár én azt tartom, hogy ha aránylag tiszta, közép tiszta, akkor utána a 60-70 fokig úgy is főzik az ételt, 70 fokon tartják, egy olyan keresztorton létező baktérium elpusztul, mert 70 fok fölött már nem nagyon sok bírja ki. Tehát, na de ez csak egy zárójeles gondolat volt. Na, akkor megvagyunk, amikor mi körbejárunk a csapatokkal, nem csak beszélgetjünk, megkérdezzük, hogy mit főznek, tanácsot nem adunk, akkor ha kérnek esetleg, csak annyi, de nem kóstolom meg a félkészételt, meg nem mondom, hogy ezt úgy tegyed, akkor utána rám fogják, hogy például, amikor már majdnem készen vagy, csak akkor teszünk egy kört, beszélgetünk, nézegetünk, hogy milyen, no, nem kóstolom meg, mert ha azt mondom, hogy tegyél bele sót, akkor azt mondom, én mondtam, hogy tegyem bele, mert sós lett az étel, mert ő meg elsózta, szóval itt ilyenkor tudomásul kell venni a zsűrinek azt, hogy a csapatok eljönnek, készülnek, idejüket, pénzüket, mert nem kis pénz, egy ilyen benzin, asztaldísz, nyersanyagok, feláldozták arra, hogy jól érzik magukat, akkor a zsűri nem ennyire azt le, gorombítsa ott őket mindenféle hülyeséget, meg kell veregetni a vállalat, ügyesek vagytok, jól vagy, de én ebben én még ezt másképp csináltam volna, itt egy kicsikét megégett az alja, hiába tettétek át másik edénybe, érezni a kozma ízt abban az ételben kihozta. Tehát ilyeneket beszélgetünk meg vele, és ez tetszik, és igényik is a csapatot. Ez volt a második kör.
Második kör?
Második kör, mert először még pakolásznak, akkor csak szavaztok, csinálunk fényképet, harmadik, akkor már majdnem kész az étel, és harmadik, ők hozzák ki a zsűri asztalát, a szépen feldíszített egy vagy két tányér ételt. A szépen feldíszítés azt jelenti, mindig azzal díszítünk, ami az ételben szerepel. Tehát egy pörköltet van olyan karikákkal, ne díszítsük, mert beszettül nem passzol hozzá, nem is érik se ízbe, se színbe. Na de ha ezt megtartottak utána, igenis legtöbben én legalábbis mindig engem hagy figyelje a versenyző, aki kihozta, hogy mit szól a zsűri az először kóstolás, az arcokat, arcmimikáját nézik, meg hasonló, és akkor, na gyere, akkor elmondom, beszélgetünk vele. Kóstolj csak meg te is itt egy műanyag kanál, nézd meg, hogy jó, ez tényleg sós. Tehát akkor én nekem is sós. Szóval így megbeszéljük vele, és ha nem lekezelően beszélünk a versenyzőkkel, azok örömmel veszik a díjakat, jövőre is jönnek, mert őt kiemelgettük, mindenki kicsikét valahogy megdicsérünk.
Ez még a zsűrizés, tehát az a rész a kóstolás, de közben azért 60 vagy 40, teljesen mindegy, már a másodiknál is más íz. Mit lehet tenni? Öblíteni a szájat, almát enni, franciák sajtot esznek, vagy nálatok van ilyen, el fogom tanulni, úgyhogy megyek zsűrizni valamikor, vagy hogy van olyan, amivel azt az íz el lehet valamilyen módon tüntetni?
Itt élő adásban meghívlak ezennel Kácsra, és belevettünk a zsűribe, légy szíves, gyere zsűri, tökény beteszünk, mint társadalmi zsűri, polgármester azt mondja, beszélek, akkor végig fogsz kóstolni mindent. Egyetlen egy feltétel van, tehát bele kell mindenbe dugni, egy kanapé kell kóstolni. Mi csak az ízét kóstoljuk meg. Tehát mit tudom, 50-100 hurkát végig kell kóstolni. Mit csinál 100 hurkával? Mondtam már egyszer, hogy voltam Békésabán kolbászfesztiválon, akkor csak 380 féle kolbászt hoztak, hogy kóstoljam meg. Könyörgöm, ha egy centit megeszek, az 3,80 centi kolbászt hova rakjam? Tehát a zsűri az egy tulajdonképpen egy szakma. Azt meg kell tanulni. Hogy beszélek, mit csinálok, arcmimika, meg a kóstolás, csak a szaftját kóstolom meg, ha pörkölt jellegű, meg a legfeljebb egy félszemhús puhaságát nézem, úgyis a szaftjába fog kifőni minden, úgyis onnan tudom, hogy sok paprikát tettek be, vagy televágták vöröshagymával, és édes, vagy túlsózták, mert a húson nem sok minden van, tehát megvan egy kis rutinja. De nem szabad soha többit, nagyon jó okai, na akkor egy fél tányira megeszek, és a 41 tányira mit fog csinálni, hova fog férni? Nem szabad, nagyon kell óvatosnak lenni, és vigyázni, figyelni kell ezeket a dolgokra. Ez nekünk is érdekünk, a zsűrinek is érdeke. Egyrészt már gyorsabban tudunk haladni, szakszerű megveszi maga a bírálást a versenyző is, mert látja, hogy foglalkozunk vele, az, hogy félretezünk, és nem nyúlunk hozzá, már valamikor többet hozna, várjál egy picit félretezünk, mert még ezzel nem végeztünk. És utána jön a másik, és akkor is látja, hogy foglalkozunk vele, az, hogy feltűnik, hogy észrevegye a versenyzőben, már odébb hanyítottuk, meg se kóstoljuk, az olyan, nem az, hogy balhé lesz belőle, hanem egy lelki virágát megtanulni, annak az ember egész nap dolgozott vele, és én azt sem mondtam neki, hogy bakfics. Szóval ilyet nem szabad csinálni zsűrinek.
Vizet, sima vizet, sima vagy szódavizet?
Én legalábbis nem szeretem szódát, a szénsavasat nem nagyon bírja már a gyomrom. Végülis már a 72-et taposom, mert nagyon meg kell nézni, hogy mik legyenek, de még végig tudok kóstolni 100 fajta ételt, úgyhogy az ízekkel nincsen gond. De az, hogy ilyenkor almát vagy valamit, próbálkoztunk például, ott voltunk a karcagi birka főző verseny. A birka az egy különleges étel. Aki szereti, az elmegy a világ végére és érte, aki nem szereti, az meg az utca másik oldalán megy, nehogy találkozzon vele. Mint a pacsal például. Na most a birka, itt tudni kell, hogy legalább 500 darab birkát megfőznek, olyan nagy rendezvény. Voltam olyan, amikor majdnem 200 csapat volt, és 250-esével bontottak minket, egy asztal, négy zsűri, ott 50 darab, a másikra 50-et hoztak. Úgyhogy a birkát nem lehet kóstolni, a birka pörköltet, csak melegen. Akármennyire lefagyúzzák, mindig marad egy kicsike. Most az hidegen megkóstolom fel, ragad a szájpadlásomra ez a fagyú, tulajdonképpen maradék fagyú, onnantól kezdve semmit nem érzek, ehetek én rá almát, vizet, nem. Mutattok benne, nincs rá ízje. Mindig ott a mikró, melegítsétek meg, addig nem kóstoljuk meg.
Szóval tapasztalat is kell hozzá, egy szinten, a másik pedig azért bizonyos mértékig egy olyan íz, jó. Minek nevezik ez? Nem szájíz? Jó ízlés, akkor azt mondom. Mert ugye egy kajánál mi van? Van az aromája, az íze, az illata, hát akkor ezt a hármat össze kell valahogy dolgozni.
Nagyon jól mondod, de itt valahogy hagyd mondjam, hogy el kell adni magamat, mert ahány ember, annyi szájíz. Mindenkinek más a szájíza, mindenkinek más az ízlésvirága, még a zsűri között is. Tehát egy bizonyos, hogy is mondják, ez szubjektív, ez a kóstolás, az én ízvirágom, és nekem ez az. Tehát azok a csapatok, ahol én járok, meg azok már elfogadták, tudják, hogy nincs rossz szájízem, vagy ha éppen nem én, akkor mondom, hogy ezt nem tudom meghozni, mert valami van benne, ezt hagyjuk meg, vagy kóstold meg te is, mert úgy odaégetted, vagy úgy olyan erős, hogy lángot fújok tőle, akkor mondom, többit nem fogok tudni érezni. Viszont még beszélni akartunk arról, hogy a erős paprikáról. Ha még van annyi időnk, akkor elmondanám, hogy nem csak a magyarok, meg beszélgettünk a cigányságról, hogy mennyire szereti az erős paprikát. Például nagyon sokan el sem tudják képzelni a halászlét erős paprika nélkül, a babgulyást erős paprika nélkül. De most szakmai szemmel, meg orvos szempontból az erős paprika igenis jót tesz, gyomornak is, de csak mértékkel. Bizonyos részt átbillentél, utána már ártalmas a gyomornedveknek, ugye, meg egyéb ilyen dolgoknak, mit piszkálja ott az erős paprikát. Tehát féktelenül erős paprikát nem szabad enni. De aki teszi, ugyanúgy, mint a kávé. Két darab kávé egy nap napra egészséget nyújt az embernek. De 10 darab kávé már egy napra olyan borzasztó dolgokat tud csinálni, hogy csak az erős paprika is ezt csinálja. Nagyon sokan gondolkoztak az erős paprikáról, ha már így beszélünk róla, hogy tudnánk mi ezt mérni, az erős paprikánk az erejét. Úgy az erejét, hogy a csípőségét valami számszakba fejezzük ki. Volt egy ilyen Scoville skála nevű, így nevezték el, méghozzá a csípőség a kapszaicin tartalmazza a paprikának a csípőségét, és kapszantin pedig a színét. Ezzel szoktunk színezni. A kapszaicint akarták megmérni, hogy hogyan történje, mihez fogjuk viszonyítani, mert csak egy pár számot most gyorsan felmondanék, mindenki ismeri a kis hegyes csípős paprikát itt Magyarországon, zöld paprika, az 25 ezer Scoville mértékű csípőséget jelent. Ez viszonylag nagy szám, de nem a legerősebbek közé tartozik. Aztán van még, amit a legutóbb, illetve hát nézték ezt a 300 ezer feletti paprikát, ezek a chili, habanero paprikák, a chili paprika meg hasonlók, ezek 300 ezer Scoville egység, majd mindjárt mondom, mi az az egység, ugye tartalma, ezek már igen erősek hozzá. Most a kaliforniai Reaper nevű paprika, az 2 millió Scoville egységgel tartja a legerősebbet, és voltam egy csípős paprika versenyem is egyszer kétszer is, ez Szlovákiában, Pozsony mellett van egy légnevű község, ott tartottak ilyen csípős paprika évő verseny, 15-20-an jelenkeznek, asztalra ki vannak téve a paprikák, és meg kell nekik enni. Tudni kell úgy nyersen egy fél darabot, vagy egy legkisebbeket, kívánj egy kicsit. Tudni kell a paprikáról, hogy semmi más, se víz, se kenyer, semmi nem közömbösíti, ha megcsíp, akkor csíp világba. Egyedül valamennyire a tej tudja közömbösíteni, ha sima tejhén tejet iszunk rá, hidegen, akkor az valamennyire csillapítja a mértékkel. Úgyhogy mindenkinek ki van téve a paprikája, meg a tej. Ott kiöntve a pohárba, hogyha baj van, akkor igyja meg, de azáltal ki is esett a versenyből. Mert gondolom, ez úgy van, mivel már másodikat vezettem, tudom, tapasztalatból láttam, hogy megeszik az elsőt, meg a nyolcadik, amikor már nagyon erős a paprika, akkor már nem is érdek semmit, csak ez lenyelik, az kész. Hát ez már nem evés, de olyan volt, hogy az egymilliósnál, most a konkrétan nevére nem emlékszem, de ilyen California Reaper az volt a 2 milliós, de ez ilyen félmilliós, egymilliós közötti erősségi volt, ez a Scoville egység erősségű volt. Egymillióra volt, aki már lefordult a székről, azt leesett, vagy lefordult, azt nem tudom, és a 2 milliós már én nem engedtem meg, ott volt, elmagyaráztuk, hogy ezt még saját felelősségre se engedem megenni. Ha elcsórja, azt hátul meg ezt, azt nem bánom, de én előttem nem ehetik meg. Annyira erős volt. Na most ez hol milyen értékegység? Úgy találták ki, szereztek öt embert, kóstoló embert, és a sima egyszerű zöld paprika, mondjuk tévépaprikán nulla, tehát nem csípős. Azt vették alapul. És ezt pedig hígítást csináltak belőle, meg találták és levet felhígították, és cukros vízzel hígították addig, különféle egységenként, még, és felírták, hogy mikor nem, az öt kóstoló ember mondta, na most közepesen csíp, most nem csíp, most nem érezzük, mindig más, hogy nem csípja a szájukat, tehát érezzük, komoly szakemberek voltak ottan, tehát ez volt az a 300 ezeres mennyiségével kellett cukros vízzel hígítani azt a csípős paprikát, amit ledaráltak, és akkor érződött a nulla erősség rajta. Ez a 2 milliós, mert 2 milliószorosára kellett. Ezek végigmentek így a skálán hasonló, csak hogy tudjuk azt is, hogy mi az a csípőség mérése. Ez Scoville találta ki, ha valakit érdekel, még Will Scoville amerikai kémikus dolgozta ki 1912-ben, ezért lett Scoville, és a jelzése pedig ennek a SHU. Scoville, és akkor úgy írják, hogy SHU, tehát 300 ezer SHU. Ha valaki odaírja, nem nagyon szokták, nemzetközi versenyeken szokták ezt használni, és akkor ha valaki tudja, hogy mai paprika is nálunk, nincs olyan erős paprika. 300 Kalifornia rapper környékén van, meg ilyen neveken szerepelnek ezek az 1 milliós, 2 milliós erősségűek, azt már saját felelősségre, hogy az kézzel meg ne fogják szemükben, nehogy kerüljön, mert kiégeti a szemét. Szóval borzasztó dolog, de ezt már szinte gyerektől teljesen el kell zárni, hogy a közelébe se jusson. Tehát ezek megették idáig. Ennyit az erős paprikához szerettem volna elmondani, hogy azért tudjuk, ha csípős, kicsi csípős, nem baj. Nagyon csípős, teljesen hagyjuk el, mert nem tesz jót a gyomornak.
Mivel lehet, hát mindennel el lehet rontani a bogrács kujást, ugye?
Odaégetjük, minden... túlfűszerezzük, odaégetjük, túlfűszerezzük, olyan fűszerezzük, amit igen, de amit nem belevaló, az rögtön kiszúrjuk. Egy csirke paprikától teszek borókabogyót, az kiérződik belőle borók, és akkor miért van benne? Hát hogy nézzük már, hát nem így kell csinálni, hát teljesen. Tehát olyan, ami nem illik fűszer, az úgyis kitüremkedik belőle az ízharmóniából, és akkor olyan nem oda illő ízt érzünk, zsűrizéskocsás keresünk, és akkor megnézzük, hogy mi lehet ez, mit tettél bele. Hát nem tettem, csak a nagyanyám fűszerkertjéből, meg ezt kész, ennyi is volt.
Nem népszerűsítjük már a többi helyet, mert megjelenik az, de is meg fogod jelentetni, hogy hol a palócot is láttam, hogy megjelent a tyúk, lábatlan tyúkot is, akkor ezt a fajta dolgot, a vadfőzőt is. Lesz-e még olyan, akkor amire szívesen jársz vissza.
Mondom, kicsit könnyítsünk már, mert nagyon sok hülyeséget még lehetem. Sokat beszéltem, sok beszédnek, sok az alja. Mondok egy viccet gyorsan. Erdélybe, Parasz bácsik ott könyököl, út szélén, kerítése, és a kertkapun így könyököl, és tyúkokat kapirgálnak a műúton, vagy 8 is van ott nagyjából. Egyszer csak egy kocsi keresztül a tyúkokon. Hát, vagy kettőre sikerült elütni, a többiek elrepültek, visszatolat a kocsi, szétnéz a sofőr, teszi be egy tyúkot, amit elgázolt a csomagtartójába, oda szól neki az öreg, hogy azt nem mondja, hogy orvoshoz viszi őket.
Na jó, én azt hiszem, hogy ha találkozunk, zsűri tag nem leszek, a másik pedig, hát ez tényleg szakma is, aki elmeri vállalni.
Társadalmi zsűri, ez szükség van.
Elmeri vállalni, az már tényleg tud is valamit, tehát mert azért felelősség is, mint ahogy elmondtad, hogy azok, akik beneveztek pénzzel, tudással, mellette pedig bizalommal, igen, ott, azokat nem kell
hát
már
egyfajta profiságot várnak el a zsűritől, hogy én kis az amatőr szakát szeretek főzni, de
egyébként elég sok helyen van ilyen verseny. Hányan mentek, túráztok itt? 200-300
összefoglalni nem tudom, de biztosan több van az országban. Egy év alatt, ahogy kiszámoltuk, 10 000 darab főzőverseny van ország szerte. Ezt le kell kezelni. Kis falu, falunap, egyéb ilyesmi, valami alkalom, vagy meghirdetnek eleve egy főzőverseny. Ez az embereknek egy népünnepé, egy felszabadulás, egy meeting, egy kis szabadulás, egy szabadtéri. Na nem mindenki szeret erdőbe gyalogolni, de ez is egy erdei, egy szabad, egy ilyen tisztás, valami olyan főzési lehető, olyan együttlét, amire mindenki várakozik és gyűjt. Mert az embereknek én megfigyeltem most már, hogy ennyi időt már meg is tudom mondani, hogy mindig kell valami cél, amire gyűjtök, amit akarok, a fejembe kitűztem egy valamit, hogy ezt nekem el kell érni, legyen az egy kis főzőversenyre, hogy júniusban lesz, akkor készülök, megveszem a húst, beszerzem, addig nem baj, befagyasztom, elrakom, és örömmel készül rá. És akkor a mamám pedig süt a sütem, mert jönnek Lajosék, jönnek Józsikáik, és jaj, mert megkínáljuk hasonló. Öröm végignézi rajtuk, hogy jönnek, pakolnak, az egymásra sok. Jó, de régen láttalak, integetnek egymásnak is. Nem úgy, mint itthon, hogy felébredünk a szomszédnak, oda szólunk, hogy szevasz szomszéd, hogy vagy. De nem várjuk meg a választ, mert sietünk valahova, csak illemből megkérdezzük, hogy hogy vagy.
Tehát a zsűri elnöknek is még örömet is ad egy-egy ilyen zsűrizés, amikor jót tesz az emberekkel, megdicséri, mert úgy hallottam, mindenkit megdicsérsz, még akkor is, hogyha nem is nagyon érdemelni meg.
Szóval ennyi-bennyit, nagyon enyhét szoktunk, mert ugye saját pénzével ideje játszott, miközben nekem hozzám, hogy örüljek, hogy eljött, meg hasonló, és ha így tényleg elbeszélgetünk, és örömmel vegyen haza, kapott egy kis oklevelet, mindig is szoktam mondani, hogy legalább egy emléklapot adjunk annak, hogy itt volt, kiteszik, otthon mutogatják a szomszédnak, elviszik a munkahelyükre, bekeretezik hasonló, ez egy örök emlék nekik. Én erre vigyázok is mindig, hogy úgy menjenek el, hogy jövőre ugyanígy találkozunk még egyszer.
És nem szoktál versenyezni egyébként?
Versenybe? Hogy mit versenyezek? Mert én szájízem, szájvilágom, lehet, hogy a kolléga meg lezsűrizni, mert ő nem azt akarja.
De nem szoktál.
Nem is tudnánk bele.
Tehát a hóhért akasztani nem akasztottál.
Nem. Én szoktam főzni, mert otthon a halászlit nekem kell főzni, például karácsonykor is, meg tegnap is például neki jártam palacsintás jutni, még dolgozóknak is hoztam be időnként, de amúgy nem nagyon akarok főzni. Azt, hogy nem is nagyon engedi, mert nem szeretik mosogatni, összegyűlik a mosatlan, és akkor mindig dúzok, hogy vagy inkább megcsinálja, mert ugye a hölgyek nem tudom, egyszerre három felé fognak figyelni, amikor megcsináltak valami, rögtön le is mossák. Hát nekem eszembe se jut, hogy elmosok, menjük a többihez, hogy jövök. Ugye nagy konyhán megszoktuk, hogy a fekete mosogató, a fehér mosogató, majd jön valaki, és elmossa.
Na jó, köszönöm szépen, és akkor jó egészséget, illetve sok zűrizést.
Azt szoktam mondani mindenkinek, hogy legyen az a jelszavunk, hogy jó ételeket a jó étvágyhoz.
Csetneki László gasztronómust a Szabadtűzi Lovagrend kancellárját hallották Bogácsról. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió.